utáni találkozás. Közéleti beszélgetések.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Vendégünk Hecker Walter, hipológus, egyetemi magántanár, aki a közelmúltba vette át munkásságáért az életműdíjat. Arra kérném, mondjuk el a hallgatók számára, mit jelent az, ha valaki hipológus?
Görög szó, hyposz lovat jelent, a logosz pedig tudományt. Tehát minden a lóval összefüggő összes szükséges és felesleges tudományok doktora, aki azzal foglalkozik, az lesz hipológus. De mondjuk ez általában azért olyanok szokták megkapni ezt a címet, akik már tettek valamit.
Az ön munkásságát nézve valóban elképesztő. Az a széles körű tevékenység, és az a rengeteg könyv, amit most fel se tudunk sorolni hallgatóink számára, amelyben ön a magyar lótenyésztés történetével, a lovasporttal, a lovasok oktatásával foglalkozik, és az egészből a lovak iránti szereteten túl nagyon erős humánum sugárzik.
Óriási dolog az, ha valaki szereti a lovat, mert akkor rögtön egy másik élőlényt szeret, és felelősséget érez iránta. És aki lovas ember, az tudja azt, hogy először a lovval kell foglalkoznom, a lovat kell ellátnom, utána jövök csak én. Tehát ez már önzetlenség. Óriási nevelési eszköz is, akik lovat szeretnek és lovval foglalkoznak. Ez önmagában hozza azt, hogy nyitottak vagyunk a másik élőlény felé, és felelősséget érzünk. Úgyhogy én nagyon szeretném, ha ez elterjedne jobban Magyarországon, mint ma elterjedt.
Honnét jött az ön életébe egy metodista lelkész gyermekeként a lovak iránti rajongás, a lovak szeretete?
Érdekes módon ez születési hiba volt. Tehát a családban nem volt senki, és amikor anyám az etióp kincstárnok történetét olvasta a Bibliában, aki akkor hagyja el lovaskocsival Jeruzsálemet, akkor én azt kérdeztem, hogy kitartotta az ostort, kihajtotta a lovakat, és nagyon föl voltam háborodva, hogy ez nincs benne a Bibliában. Vagy most Kaposszekcsőn, apám Kaposszekcsőn született, nemrég voltunk ott rokon látogatóba, és akkor jönnek a szomszédok, hogy Walter, emlékszel, még itt voltál pici gyerekként, és akkor éreztük, hogy hát nem hiányzol anyádnak, annyit vagy itt nálunk. Mondtam, hogy hát anyámnak még sok gyereke van, lovak meg csak itt vannak, én itt maradok. Tehát érdekes módon ez egy egészen fiatal gyerekkori kötődés.
Pedig nem volt könnyű az ön életútja a származásokán, az 50-es években nagyon nehéz volt bárhol tovább tanulni.
Ez valóban így van, hiszen én X-esként születtem, a mai gyermekek ezt már nem is ismerik, tehát mindenből kimaradtam, nem vettek fel állami gimnáziumba, Balczó Bandival együtt jártunk, aztán első évet a Debreceni Református Gimnáziumba, és nem voltam kisztag, mégis bekerültem az egyetemre, és utána pedig rögtön Diospusztai Telivérménesbe. Érdekes módon ezt is kevesen tudják talán, hogy a lovasok egy kicsit megelőzték a rendszerváltást. Három fiatal lovas még 83-ban bement az akkori földművési miniszterhez, a Váncsa Jenőhöz, Buruc Balázs, Somlai Tamás és Dalos Gyula, és azt mondták a miniszternek, hogy sokkal többet tudna produkálni a lovas ágazat, ha olyan ember lenne az élén, aki ért is hozzá. És ezt elfogadta, fölhívta Buda Istvánt, akkor az OTSH elnökét, és mondták, mondjátok meg, hogy ki legyen a lovas szövetség elnöke, és akkor Papócsi Lászlót választották, vagy döntötték el, aki akkor már helyettese volt a mezőgazdasági miniszternek, 18 évet volt Bábolnán, és amikor ő veszélyessé vált a burgerre, mert szakember is volt, népszerű volt, akkor ő fölfelé buktatta, hogy kikerüljön az útjából, és ez egy rendkívül szimpatikus, jól képzett, kiváló vezető volt, ő engem talált meg főtitkárnak.
Az ön írásaiból kiderül, hogy akkor még alig volt elérhető Magyarországon a lovakkal kapcsolatos tudományos irodalom.
Ez 83 ősze volt, amikor egyáltalán nem volt magyar lovas irodalom. Magyar nyelven sem lótenyésztésről, sem lovasportról. Először elkezdtük kiadni a régi könyveket reprint kiadásban, így Széchenyi Dénes könyveit, Széchenyi Istvánt, Veselényi Miklós könyveit, Pálffy Zsigmondot.
Hecker Walter úrról el kell mondjuk hallgatóinknak, hogy ő 1988-tól a Pannon Lovas Akadémia alapítója, majd egyetemi tanára és igazgatója volt 15 évig. Mi történt ez alatt a 15 év alatt? A lovasport fejlesztése tekintetében miért volt fontos ez az időszak az ön életében?
Rájöttünk arra, hogy gyakorlatilag ezt az egész magyar lovasportot az oktatáson keresztül kell megújítani. Tehát olyan lovas embereket kell képezni, akik világszínvonalon tudják ezt művelni, hiszen a magyar hagyományok nagyon jók. Az a Josipovics Zsigmond, aki 18 után idejött és képezte a magyar lovagló tanárokat, a világon egyik legnagyobb mestere volt ennek. Ezt a hagyományt szerettük volna felújítani. Örkénytáborban egy kiváló lovagló tanárképző intézet volt, nagyszerű lovas embereket nevelt, hiszen Németi Bertalan Amerika ugró sportját emelte világszínvonalra, Endrődi Ágoston pedig Angliába kerülve, ugye 45 után itt elüldözték őket, ő Angliába került, és az ő könyve, Adj esélyt a lovadnak, az tényleg a világ egyik legjobb könyve a militári lovasok számára. Ezt szerettük volna felújítani, és akkor úgy döntöttünk, hogy Kaposváron megalakítjuk a Lovas Akadémiát. Volt egy 28 ország által elfogadott rendszer, én ezt szerettem volna behozni. Nekem óriási fájdalmam, hogy ez nem sikerült. Kiváló kapcsolatokat építettünk ki a németekkel, akik a világon élen járnak. Nekem nagyon jó barátaim, az ottani főtitkár elnökök, és ezt a kapcsolatot kihasználva igyekeztem ezt megoldani. Sajnos a döntések mindig visszadobták nekünk azt, hogy dolgozzátok át. Nem értették az akkori döntnökök, hogy mit akarunk. A mai napig nyögve nyelve halad ez a lovas szakemberképzés. És így indult tulajdonképpen ezzel a Replint kiadásokkal, és aztán később pedig, amikor Lovas Akadémiát megalapítottuk, akkor már a Lovas Akadémia sorozattal a legjobb külföldi szakkönyvek kerültek magyar nyelven kiadásra. Óriási öröm nekem az, hogy Endrődi Ágoston, aki angol nyelven írta meg a Give Your Horse a Chance csodálatos militári ló kiképzéséről szóló könyvét, a másik pedig Németi Bertalan, aki Amerikában írt egy könyvet a németi metód a saját rendszeréről, és ezek is megjelenhettek magyar nyelven.
Miért tartotta fontosnak ön ezeknek a könyveknek az újbóli megjelentetését, valamint tovább gondolását?
Gróf Mikó Imre Erdély Széchenyije mondta azt, hogy a múlt nem mögöttünk van, hanem az a talaj, amin állunk. Tehát ahhoz, hogy a jövőt tudjuk építeni, ahhoz valóban a múlt talaján kell, hogy álljunk, és nagyon fontosnak tartottam, hogy a mai fiatalok megismerjék azt, hogy milyen kiváló elődeink vannak, és igyekezzenek példaképként őket követni.
Ha visszagondolunk Széchenyi ugye a lovakról, vagy Veselényi könyveire, vagy Széchenyi Dénes gondolataira, akkor nagyon fontos irány, amelyet ön képvisel, az edzés elmélet, tehát a lovakkal való foglalkozás elmélete. Beszélgetésünk elején itt említettük a humánum szót. Miért fontos, hogy a lovakkal is így bánjanak a lovasok?
Érdekes, hogy a lovak társadalmában nincs demokrácia. Ott abszolút hierarchia van. Csak érdekes módon ezt a hierarchiát nem lehet erőszakkal kivívni, hanem ezt el kell érni. Tehát meg kell tudni győzni az állatot, hogy én gondoskodok róla, mindent elkövetek érdekében, és akkor ő feltétel nélkül elfogad engem. Tehát a lóval való kapcsolat nagyon sok mindenre megtanítja az embert, és nagyon lényeges, hogy az ember meg tudja érteni őt, tehát tudjon a ló fejével gondolkodni. Ez alapvető ahhoz, hogy valaki sikeres lovas legyen, mert akit a ló csak a durvasága miatt fogad el, az mindig cserbe fogja hagyni. Tehát mindig kerül a lovas ember olyan helyzetben, ahol rá van szorulva a ló segítségére. Most egy német vendéget kísértem Kaposvárra is vissza, és ugyanezt mondta, hogy vannak lovasok, akik fegyelmezik a lovakat, azoknak a ló, hogyha bajba jutnak, akkor ők nem segítenek a lovasnak, de akik szeretettel bánnak vele, és barátság alakul ki, ott a ló mindig kihúzza a lovast, akkor is a kényes helyzetbe kerül.
Hallgatóink kedvéért néhány könyvét felsorolnám, például az Edzés elmélet, Híres versenylovaink, Kisbérkincsem, Imperiál, Overdose, a Bábolnai arabménes 1789-től 2014-ig, vagy a Lovas nemzet, a magyarság és a ló évezredeken át átívelő barátságáról. Legutóbb pedig az olvasók Hecker Walter úrral az Egy elfeledett Széchenyi, Gróf Széchenyi Dénes élete és munkássága című könyve kapcsán találkozhattak. Mennyiben újította meg, változtatta meg Gróf Széchenyi Dénes a magyar lovasportot, a lovaglás oktatását?
Sajnos a leglényegesebb újítása azt ma sem használják. Tehát ő úgy tanította a gyerekeket lovagolni, futószáron ment körbe a ló, nem engedte, hogy a szárhoz nyúljanak, hanem labdát kellett dobálniuk, és közben még egy rudat is tett a ló alá, úgyhogy ugrani is kellett. És így a gyerekek olyan kiváló szilárd ülést kaptak, teljesen egyensúlyban mozogva a lóval, ami nagyon megkönnyítette, tehát nem kellett nekik a szárhoz kapaszkodni, és ezzel megújította az ugratásnak is a technikáját, de ezt teljesen elfelejtettük sajnos. A Széchenyi szár az, ami megmaradt, amit Magyarországon megint francia szárnak, a világon pedig Wienerleinének hívtak, pedig ő találta fel azt a Széchenyi szárat, amivel a négyes fogadban a lónak olyan helyzetet lehetett teremteni, hogy kényelmesen tudjon a ló menni, és a legkönnyebben lehessen őt irányítani. Ez is az ő találmánya volt. A világ első díjlovagló versenyét Pozsonyban rendezték meg 1873-ban az ő munkáját követően, és annak eredményeképpen, akkor idősebb korában végigjárja, hogy megnézi, hogy hogyan működik a katonai lovasoktatás, örömmel fedezi fel, hogy gyakorlatilag az ő rendszerét használják, csak meg sem említik, hogy ez tőle származik. Tehát már akkor is nem tüntették föl, hogy kitől származik, de használták az ő módszerét. a lovassport történetében ezt megírta Max Amann többek között, tehát a világ sok mindent tud róla, amit pedig elfelejtettük.
El kell mondjam hallgatóinknak, hogy Hecker Walter úr megtisztelt azzal, hogy ezt az interjút itt nála készíthetjük el Budakeszin, és itt a Nappaliban, ahol ez az interjú készül, lovas képek, lovakkal kapcsolatos könyvek, szobrok vannak körülöttünk, tehát az egészből átsugárzik munkássága, életműve. Mit jelent az ön számára az életműdíj?
Örültem neki, mert jó dolog az, ha elismerik az ember munkáját, de ez egy belső késztetés, tehát én annak akarok megfelelni, akitől a képességeimet kaptam, és tudom, hogy a végén majd megkérdezed, na Walter, amit kaptál, mi lett belőle? És remélem, hogy ott ő azt fogja mondani, hogy jó van pajtás, nem voltál nagy művész, de azért, amit rád bíztam, megtette. Tehát erre készülök, mégis jól esik, hogyha figyelnek az ember tevékenységére, és elismerik a munkáját. Ugyanakkor azt hiszem, hogy nem szabad túlzásba vinni. Nagy baj lenne, ha most 10 lépéssel járnék, vagy lebegnék a föld fölött, és elhinném magamról, hogy kiváló ember vagyok. Nem, én csak eszköz voltam. Tehát én az egész, hogy visszatekintek az életutamra, valóban csak azt látom, hogy annyira felülről vezérelt volt az emberi kapcsolatok, felülről vezérelt volt a munkásság, és ezt az életutat felső segítség nélkül nem járhattam volna be.
Vendégünk Hecker Walter, hipológus, egyetemi magántanár, a közelmúltba vette át a lótenyésztéssel és a lovasporttal kapcsolatos munkásságáért az életműdíjat. Számos kitüntetés és díj elismerés közül ön egyet emelt ki különös szeretettel, ez pedig a Lovas Szövetségtől a 80. születésnapjára kapott elismerés volt. Jó érzés lehet, hogy a fiatalok mindmáig számon tartják az ön munkásságát, és elismerik azt. Mit jelent önnek a tanítás?
Örömmel tanítottam, különösen akkor, hogyha csillogó szemeket láttam, és láttam, hogy föl tudtam kelteni az érdeklődést, és még jobban örültem, hogyha nagyon jó kérdésekre tudtam őket provokálni, tehát igyekeztem úgy előadni, hogy legyenek kérdéseik, és kérdezzenek rá, ez mindig örömet jelentett. Ugyanakkor nagyon zavart engem az, hogyha bejöttek az előadóterembe, és ott elkezdtek enni, vagy egymással beszélgetni, mintha kinnültek volna a parkban, akkor én megálltam, mondtam nekik, hogy megvárom, míg befejezik, addig csöndben vagyok. Ez általában hatott.
Az életútja során ön Kaposvár mellett egy főiskolát, majd később egyetemet alapított. Miben látja az okát az egyetemre kerülő fiatalok készületlenségének?
Én azt hiszem, hogy ez még az elmúlt 40-50 év hozadéka. Meg itt egy óriási törés volt. Tehát a magyar lovas sport is azért tart itt, mert azok a kiváló lovasok, akik a II. Világháború előtt tényleg a világ legjobbjai közé tartoztak, és más nemzeteket tudtak fölemelni. Azok utódait nem tudták itt átadni a tudásukat, hanem el kellett menekülni. Akik itt hamaradtak, azokat meg börtönbe csukták, és nem engedték a ló közelébe. Tehát egy óriási törés van ennek a kultúrának az átadásában is. Én úgy érzem, hogy nekem ez elsősorban ez a feladatom, hogy valahogy ezt a kultúrát tovább vigyük. Érdekes, hogy ez a magyar ember vérében benne van a ló iránti szeretet, tehát nem lehet ezt kitörölni. 1896-ban jelent meg német nyelven Ungarns Ferdezucht Magyarország lótenyésztése, azzal a mondattal indítja a svéd származású német szerző, hogy lóra termett a magyar. Tehát ennyire köztudott volt, és ez benne van ma is a magyar ember vérében, csak ezt felszínre kell hozni, és csiszolni kell a gyémántot.
Milyenek az ön követői, tehát azok a tanítványok, akik az ön munkásságát szeretnék továbbvinni, folytatni, vagy akik nagy elismeréssel adóznak az ön írásai tartalma iránt?
Hál' Istennek vannak valóban olyan tanítványok, akik pontosan tudják, hogy mit kell tenni, kollégáim között is vannak ilyenek. Most tegnap is megint tarthattam előadást Kaposváron, és megtelt a terem, nagyon érdekes volt, mindig figyelem az arcokat, és csillogó szemmel figyeltek. Ennek nagyon örülök, hogy a fiatalok között ilyenek is vannak. Az is óriási öröm, amikor járom az országot, és szembe jön, látom, földerül az arca, valaki meglát, és jaj, tanár úr, de örülök. Ez mindig egy jó visszajelzés. Mondom, nem akarsz megverni, azt mondja, nem, ugyan örülök, hogy találkoztunk. Tehát úgy látszik, hogy jó emlékeik vannak rólam, és én örülök annak, hogy az országban nagyon sokan vannak, akik így viseltetnek irántam.
Milyen a jó lótenyésztő ön szerint?
Azt hiszem, hogy az alapos felkészültség az rendkívül fontos, és a türelem a következetes szakmai munka, mert nem azonnal születnek meg a babérok. Ugye a ló 4 éves, 5 éves korában éri el a teljes fejlettségét, tehát ha elkezdek tenyészteni, az bizony nem hoz azonnali sikert. Tehát ott türelem kell, kitartás, és nem szabad feladni a jó irányú munkát, akkor lehet eredményt elérni. És azért vannak már Magyarországon is olyanok, akiknek sikerült megvalósítani.
Nagyon népszerű volt az ön könyve, a 2011-ben megjelent híres versenylovaink, Kisbér, Kincsem, Imperial, Overdose. Miben látja ezeknek a lovaknak a népszerűségének az okát? Most legutóbb Overdose történetét ugye egy ország kísérte végig. Tehát mitől függ az, hogy az emberek felfigyelnek egy-egy versenylóra, egy-egy versenyló tenyésztőre, vagy akár a bábolnai arab ménesre?
Én azt hiszem, hogy a magyar nép az nagyon erősen sikerorientált, tehát nagyon várja a sikert, és ha ilyen sikerek voltak, annak nagyon tud örülni. És Kincsem ilyen volt. Tényleg a világon ez a csodakanca 54-szer futott, 54 versenyt nyert, és érdekes módon, bár hollywoodi módra sikerült ez a Kincsemről szóló film, mégis nagyon nagy a nézettsége, sok ember örül, és sok embert megint érdeklődéssel fordul a ló felé, pedig mondjuk nem hiteles a történet, de Kincsem az a főszereplője. Tehát mondom, a másik gyökere ennek, hogy a magyar ember vérében benne van a ló iránti szeretet. Azért ez több ezer éves. A magyar egy lovas nomád nép volt, Veres Péter írja, a Tudományos Akadémia Néprajzi Intézetének a munkatársa, hogy a magyar nép ott volt a Krisztus előtti első és második évezet fordulóján, amikor eurázsiai lovas nomadizmus kialakult. Őseink már ott voltak. Tehát nem másoktól tanulták el, mondom én, Hecker Walter, nem másoktól tanulták el a ló használatát, hanem részesei voltak, és ez benne van az emberek vérében.
Önnek volt-e kedvenc lova?
Ebben nem vagyok monogám. Az első szerelem az az arab ló volt, mert gyönyörűek voltak, szépek voltak. Nyíregyháza környékén meg is ismerhettem, nagyon sok arab méntől származó ményt, lovagolhattam őket, nagyon szerettem. Aztán egyetem után oda kerültem az angolteli vérménesbe, utána angolteli vér lett a kedvencem, és aztán később a sportló. Tehát ebben 3 fajta is, ami nagyon közel áll a szívemhez.
Miért ezek éppen?
Mert ezek egyrészt nagyon értékesek, másrészt kiváló élményeket adtak. Tehát nyerekből lehet leginkább megismerni a lovat, és amikor én ülök egy nyerekben, és kigondolok valamit, és a ló már meg is csinálja, az egy csodálatos érzés.
Ön számos könyvben foglalkozik azzal, hogyan kellene a kiképzőknek és a lovas edzőknek a lovakkal viselkedniük. Milyen legfontosabb emberi tulajdonságot emelhetünk ki ebből? Tehát mire van szüksége egy lovas edzőnek, egy lovas kiképzőnek ahhoz, hogy jól csinálja?
Azt hiszem, hogy az alázat és a szeretet a legfontosabb. Említettem, a lónak el kell engem fogadni a főnökének. Ezt csak szeretettel, türelemmel lehet elérni. Gorombasággal sose. Tehát a gorombaságra a ló is gorombasággal válaszol, és a lónak rendkívül jó az emlékező tehetsége. Ha valaki egyszer durván nyúlt egy lóhoz, az évtizedekig nem felejti el. Számos olyan példa van, hogy később találkoznak 10-20 év múlva, és a ló azonnal egy haraggal reagál, és esetleg rugással, harapással megismerte azt az embert, aki egyszer rosszul bánt vele. Tehát nagyon fontos az, hogy tudjak a ló fejével gondolkodni. Én ránézek egy lóra, én azonnal tudom, hogy mire gondol, hogy érzi magát. Tehát ez nekem velem született tulajdonság, és ez fontos, hogy az ember ezt megtanulja, hogy együtt tudjon érezni. 10 évig voltam a versenypályán versenyistálló vezető, azt jelentette, hogy 10 idó már tartozott hozzám, és kb. 200 versenylónak voltam a felelős vezető. És voltak idomárok, akik szinte a nevüket se tudták rendesen leírni, de abszolút együtt éreztek a lóval. Tehát ránéztek egy lóra, pontosan tudták, hogy most jól érzi magát, több munkát kapott, fáradt-e, és ezek nagyszerű eredményeket tudtak elérni, és volt például egy idomár, aki nagyon szerette a kultúrát, rendezett előadásokat, tehát egy kultúrember volt, csak éppen abszolút nem volt meg ez az érzéke. Hál' Istennek volt egy abrakmestere, aki mindent tudott. Tehát láttam azt, hogy ez az érzék, ez abszolút kell ahhoz. Ez a lóva való beleérzés képessége, ez nem kívül fontos.
Most a másik oldalról közelítjük meg, a lovas oldaláról. Ugye napjainkban nagyon sok lovas iskoláról hallani, ahova gyerekek, sérült gyerekek, felnőttek járnak lovagolni, tanulni. Ki vállalkozzék lovaglás tanulásra? Tehát milyen egyéniség kell ahhoz?
Én azt hiszem, hogy mindenki nyugodtan menjen el. Két alapvető feltétele van. Legyen jól képzett iskolaló, tehát amelyik nyugodt, amelyikre rá lehet ültetni a gyereket, és legyen kiképzett, jól gyerekekhez értő oktató. Németországban nem is engednek olyan lovasoktató, aki nincs pedagógusi végzettsége, tehát ezt is tanulni kell. Nálunk ennek hia van még, de minden gyereknek ajánlom, hogy menjen el és próbálja ki. Aztán ő rájön majd, ez fekszik-e neki, vagy nem, de nagyon sok gyermek, aki nem gondolja magában, utána beleszeret és fogja csinálni, tehát nem utasítanék senkit vissza, mindenki menjen el, próbálja meg, és aztán ő maga dönts el, hogy ez neki fekszik-e, szereti-e csinálni, vagy nem. De nagyon fontos lenne, hogy minél több gyerek kapcsolatba kerülsön élő állatokkal, lóval, és megtanulhassa azt, hogy van élő lény, és akiről kell gondoskodni, és aki fontosabb sok esetben, mint én.
Végül engedjen meg egy személyes kérdést. Örömmel láttam, hogy önnek fiai, unokái vannak, itt vannak a gyönyörű mosolygó képek. A gyerekeket közel vitte valamikor a lovakhoz, vagy féltette őket?
Közel vittem őket, volt egy aranyos élményem, még versenyeztem díjlovaglásban. András fiam még pici gyerek volt, 3 éves lehetett. Feleségem kihozta oda, és amikor leszálltam a feladat végén a lóról, akkor mondtam a feleségemnek, hogy adja ide, és a gyerek rikoltozott, hogy nem akar az ölembe ülni. Teljesen összeomlottam, leszálltam a lóról, mondom, ez az én fiam, és nem akar lóra ülni, és erre, mikor én leszálltam, nyújtogatta a kezét, hogy ő, igen, ő föl akar ülni, de egyedül. Akkor kibékültem a világgal. Tehát András fiam aztán nagyon sokáig jól is lovagolt. Érdekes, a fiatalabbik fiam, őt nem akart annyira lóhoz kerülni. Aztán később ő is elkezdett lovagolni, de egyik sem lett igazán lovas. Tehát ez nem baj, minden embernek meg kell találni a saját útját. Az András fiam az egy darabig még akarta édesapja példáját követni, de aztán rájött, hogy ez nem az ő útja, és hál' Istennek ő is megtalálta a saját útját.
A beszélgetésünk elején említette, hogy önnek valószínűleg ez az útja, hogy a lovak történetével, a lovakkal kell foglalkoznia. Miből gondolja?
Abból, hogy mindig engem ez érdekelt, és ha úgy visszanézek a megtett útra, akkor látom, hogy mennyire felülről vezérelt volt ez az út. Az, hogy édesapám, ugye, akit Frankfurtba végezte a teológiát, ott ismerte meg, Lipcsében született édesanyám, tehát mi otthon németül beszéltünk. Ez egy óriási ajándék volt abban, hogy én a német nyelvvel benne legyek, otthon legyek, és a magyar lovas történetet gyakorlatilag a német könyvekből lehet megtanulni, német nyelven írták le. Aztán jön egy professzor Magyarországra, engem állítanak mellé, hogy tolmácsoljak, segítsem, és akkor azt mondja, hogy nem akarok aspirantúrára hozzá menni, ott nála doktorálni. Hát mondom, hogy persze. A szocializmusban még ezt se lehetett megengedni, hogy NDK-ba kimenjek, de azért mégiscsak 6 hónapra kint voltam, és végül is a Lipcsei Egyetemen tudtam doktorálni. Tehát az egész életutam, ahogy látom, ez fölülről volt vezérelve, és nekem ez volt a dolgom, hogy ezt tegyem.
Mit jelent önnek a hit?
Én különösen így visszanézve valóban egy nagy ajándéknak tekintem az egész életemet, és egy felülről vezérelt életet látok, hiszen ahogy kapcsolódtak az események, az, hogy otthon németül beszéltünk, ott ismerem meg a kedves feleségemet, Lipcsében, ahol anyám is született. Én osztálykívüliként, reakciósként, meg klerikálisként, ami bélyegeket rám raktak, ezt az életutat felső segítség nélkül nem járhattam volna be, úgyhogy az egész szerintem egy óriási ajándék az életem.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Hecker Walter hipológussal, egyetemi magántanárral, munkásságáról beszélgettünk a közelmúltban átvett életmű díja kapcsán. A felelős szerkesztő Pécsi Krisztina, a zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince, és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.